Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár a Magyar Péterrel közösen tartott tájékoztatón Berlinben. Friedrich Merz előzőleg kétoldalú tárgyalásokat folytatott a magyar miniszterelnökkel. Németország vezetője beszélt arról, hogy javítani kell az Európai Unió versenyképességét, illetve hogy Magyarország számíthat Németország segítségére. Magyar Péter arról beszélt, az új kormány kész tárgyalni erről, valamint a migrációról és a külpolitikáról is, bár azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. A kormányfő szeretne minél több német beruházást hazánkba hozni és bővíteni a gazdasági együttműködést. Hazánk konstruktív partner lesz az Európai Unióban, jelentette ki. Megemlítette azt is, hogy a technikai tárgyalások után hamarosan találkozhat Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A 10 éve húzódó kisebbségi kérdéseket rendezni kell, és bízik abban, hogy új fejezetet nyitnak majd az ukrán-magyar kapcsolatokban, fűzte hozzá. Nemzetközi megbeszélésekre utazott a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Berlinben tehát kétoldalú tárgyalást folytatott Friedrich Merz német kancellárral, holnap pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán előzőleg Michael McGrath-tel az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett. Budapestre érkezett tehát Michael McGrath. A testület tájékoztatója szerint az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. Közleménye előzetesen külön kiemelt, hogy a kormány múlt héten hivatalosan is jelezte a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ezt fontos lépésnek nevezte az EU pénzek védelmében. Erdős Balázs lesz a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgató tanácsának elnöke, miután Demeter Szilárd lemondott. Egy kézbe kerül a Petőfi Média és a Kulturális Ügynökség, teszi hozzá a hírhez az Index portál. Demeter Szilárd ugyanakkor továbbra is vezeti a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumát, amely az ügynökség alapításában és felügyeletében is szerepet játszik. Előállították Őrsi Gergely második kerületi polgármestert és Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt a több önkormányzatot érintő ügyészségi akció során. Az óbudai korrupciós ügyben további politikusok is érintek lehetnek, írja az Index. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi bővülést, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Az első negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 4,5%-kal, importja 4,8%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, jelentette a KSH. Az aktívum 2,5 milliárd euró volt, 94 millióval több az egy évvel korábbinál. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álca drónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen az előző éjjel. A csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is súlyos károk keletkeztek. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilapban megjelent interjúban a norvég külügyminiszter. Espen Barth egyre felidézte, korábban két népszavazáson, 1972-ben, majd 94-ben is elvetették a teljes jogú csatlakozást, ugyanakkor a mostani megőrült világban újra kell gondolni, ezt fogalmazott. Több forrásból megerősített információk szerint az amerikai elnök feszült, trágár hangvételű telefonhívásban kritizálta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt a libanoni katonai eszkaláció miatt, leállítva egy beiruti csapás tervét. Donald Trump figyelmeztette az izraeli lépések nemzetközi következményeire. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pap Géza sajtóapostoltól, a Tátos utcai templom 30 éven át volt gondnokától, olajipari szakembertől, a Magyar Állami Opera statisztájától szeretnék búcsúzni, aki életének 87. évében április 26-án megtért a teremtőjéhez. Nekem jó ismerősöm volt, mert egy házban lakunk. Életútjáról, háborús gyermekkori élményeiről, valamint a templomokhoz, 56-hoz fűződő emlékeiről kérdeztem 2022-ben. E műsor néhány részletének felidézésével szeretnék most búcsúzni tőle. Éppen elüti a négyet Pap Gézánál, beszélgető társamnál az óra. És egy budai krisztinavárosi épületről lesz elsősorban szó, illetve a történelemről. Egy olyan házban lakik Pap Géza, legrégebbi itt lakóként, amelyben én is az utóbbi most már lassan 4 évtizede élek, de a ház 100 éves, közel 100 éves múltra tekint vissza, ezért sok kérdés érdekel, és még annyit erről a házról, hogy az Ugocsa utca egyik oldala a Felső Krisztinavároshoz tartozik, a másik oldala a Krisztinavároshoz, népies nevén Alsó Krisztinához tartozik, és sokáig Géza szerkesztette a krisztinavárosi templomhoz tartozó Tátos utcai templomigazgatóság értesítőjét, én meg szerkesztettem a Felső Krisztinavárosét, és ilyen egyházközségi sajtóapostolok találkozóján dicsekedtünk is, hogy a sajtóapostolok által legsűrűbben lakott ház, az Ugocsa utca 3, erről a házról lesz szó. Kedves Géza, mikor láttad meg a napvilágot, és mióta vagy lakója annak az épületnek, amelyről szó van?
1940. március 18-án születtem, és én már ebbe a lakásba kerültem haza, akkor, amikor a kórházból hazahoztak. Tehát amióta megszülettem, gyakorlatilag itt élek.
Bérlakások voltak benne, vagy öröklakások, mert aztán a mindenkinek lakbért kellett fizetni előbb-utóbb, és aki jé volt, attól is elvették. Tehát amikor a szüleid ide beköltöztek, akkor hogy működött ez a ház?
Abban az időben egy magánember, egy orvosnak a tulajdona volt a ház, és abban a házban béreltek a szüleim lakást. Nem azt a lakást, amelyikben most élek, hanem a félemeleten, vagy földszinten, ahogy szokták ezt mondani, 14 lépcsővel lehetett megközelíteni azt a szintet, és ott éltek addig, amíg én meg nem születtem. Akkor a házi úr felajánlotta nekik azt, hogy mivel nőtt a család létszáma, ezért felajánlották azt, hogy egy nagyobb lakást tud biztosítani a szüleimnek, és így költöztünk ide már föl, amikor én a kórházba hazakerültem, akkor már ténylegesen itt voltam.
Tehát ahol most beszélgetünk, ez egy körülbelül 100 négyzetméteres, 3 szobás, összkomfortos lakás most már.
Annyival még kiegészíteném, hogy amikor idejöttek a szüleim, és ide költöztünk, akkor ez 4 szobás volt. Tehát ezért lett nagyobb a lakás, mert ahol addig voltak, az 3 szobás volt, és ahhoz a lakáshoz erkély nem tartozott. Ez a lakás viszont olyan, hogy ehhez erkély is van, és amellett volt egy 4. szoba, amit arra a célra nyitottak, hogy nálunk a kényelmesebben elférjen a család, de amikor háború során bizonyos körülmények miatt tönkrement a szoba, édesanyám még azt leválasztották, visszaadták, és attól ezzel már csak 3 szoba után fizettünk lakbért, mert ez is elhangzott, mint kérdés. Tehát igenis bérlakásokban laktunk, egészen addig, amíg a privatizálások során erre sor nem került, hogy megvásárolhattuk.
Igen, tehát a 90-es évek elején lakbérfizetés. Volt egy házmester a házban, és hozzám ment a lakbérkönyvvel minden bérlő minden hónap elején?
Igen, igen, ez volt a módszer, igen, akkor még létezett lakókönyv is, ami nem volt egy buta elgondolás, mert utána lehetett nézni, hogy ki hogyan, hova költözött egyebek, tehát lehetett nyomon követni azt, hogy akik itt éltek, azok merre indultak el innen. Most már semmiféle ehhez hasonló praktikus bürokrácia nincs, ebből következik, hogy semmi lehetőség, hogy nyomon kövessük azt, hogy egyáltalán innen elment valaki, akkor ha jobba volt egy másik illetővel, akkor természetes, hogy megoldható volt, hogy tartsuk a kapcsolatot vele tovább, ellenkező esetben a látókörünkből elment.
A háború alatt komoly sérülések érték a házat. Én csak a következményeit látom, hogy az utcára nyíló szobák kicsit lejtenek. Mi történt itt a háború alatt?
A háború alatt egy német katona a mi házunkból a szembe levő házra kilőtt valamilyen fegyverrel. Én akkor még csak 4-5 éves voltam, ebből következik, hogy nem tudnám megmondani, hogy milyen fegyverrel, de a lényeg az, hogy a szembe levő házban ott voltak az oroszok, mi pedig itt voltunk a pincében.
Egy német katonával.
Egy német katona, de az nem volt nálunk a pincébe bent, nem, az csak valahogy ide került, a jóisten tudja, hogy, de itt volt, kilőtt, és ennek lett a következménye az, hogy a szemben lévő házban az oroszok elkezdték tüzelni és lődözni folyamatosan a házunkat. Többek között ezért is adtuk le a negyedik szobát, mert azt a bizonyos szobát azt úgy agyonlőtték, hogy még a kályha is összeomlott benne. Tehát komoly sorozatokat, mert ők azt hitték, hogy ez egy német fészek. Úgy jöttek be a házba az oroszok, amikor bevonultak, hogy egy kézgránátot a kapuhoz dobtak, mert gyönyörű, szép, hát a háznak a stílusa is elég szép volt annak idején, mert aztán később egy felújításnál ezt elintézték, ez megszűnt, de a kapuján kapott egy kézgránátot, az udvarra kidobtak egy másik kézgránátot, és az a pince, légópince, amelyikben mi voltunk, tartózkodtunk, az kapta a harmadik kézgránátot. A porfelhő, az akkori ajtók azok teljesen rommá mentek természetesen, így jöttek be. Szerencsénkre az egyik lakó az első világháborúban orosz fogságban volt, és ő már elég idős volt ahhoz, hogy őt nem vitték el innen. Ebből következik, hogy ő tudott beszélni az oroszokkal, és megmagyarázta nekik, hogy itten senki német nincsen darab se. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a német katona miután kilőtt a házból, a udvaron keresztül a szomszédos utca irányába, Hertendi utcába a kerítésen át elvonult. Ebből következik, hogy tényleg nem volt német a házban.
Említettük, hogy a sérüléseket kapott a ház, és hát most jó lehet a lakások belül, meg a lépcsőházon látszik, hogy egy módos, nagy belmagasságú polgári életformához illő otthonokat biztosított az itt lakóknak. Az utcafrontja most igen egyszerű, hogyha megnézzük az említett oroszok által birtokolt szemközti házat, ahonnan ők támadták ezt a házat, vagy a mellette levő épület, mind a kettő sokkal díszesebb. Ez hogy nézett ki ez a ház addig, ameddig a háború tönkre nem tette?
Ezeken is voltak olyan díszítő elemek, amelyek tönkre is mentek, például az erkélyek alatt ilyen csiga, akkor ezen kívül volt olyan kereti balkonrács, amely szintén erősen megsérült, úgyhogy egészen pótolni kellett. Azon kívül, hát most is a lábazata azért az még olyan, hogy ez a építésnél használt kő valami, és csak a háznak a díszítése szűnt meg, azt esetleg régebbi képen lehet még nyomon követni.
Igen, tehát a homlokzat szegényesebb lett.
Szegényesebb lett, igen.
Lakók. Kik lakták a házat gyerekkorodban?
Itt lakott többek között egy olyan család, akinek a gyermekével, ha úgy tetszik, kortársammal, együtt jártunk körülbelül háromféle iskolába, tehát annyira jó barátságban voltunk, nyugodtan mondhatom, Dunai Antalnak hívják, és édesanyja volt az a lakó, aki már a háború előtt is itt lakott, tehát, de a 40-es évek előtt is, tehát ő volt egy hosszú időn át a legrégebben ebbe a házba beköltözött.
Hol volt légópince? Mert most házhoz tartozik egy pinceszakasz, ahol hát különböző ilyen fáskamra méretű pincék vannak, de hát az ostromot a kis 4 éves pap Géza ott vészelte át?
Nem. Egész pontosan úgy nézett ki a ház, hogy ha bejövünk a kapun, akkor a jobb oldali pince lejárat felé lehetett menni. Bal oldalra is van lejárat, ott alaksori lakás volt, illetve a mosókonyha ott van, meg a közös vécik, mert voltak olyan lakások, amelyikhez nem volt vízvezeték, meg ilyen, ebből következik, hogy nekik oda kellett lejárni. Ez volt a jellemző. Most, ha jobb oldal irányába elindultunk le a lépcsőn, akkor értük el a pincét. Ez a pince, ez állt 3 egységből, egy ahova be lehetett lépni. Itt attól jobbra volt egy a valódi légópince, és balra pedig a belépő résztől, ha elindultunk a folyosón, az volt a fáspince. Maga az a belépő rész is természetesen a légoltalmi lemeneküléseknél, meg a szirénázást követően azt is igénybe vette a lakosság, aki itt ebből a házból menekült lefelé azért, hogy bombatámadás esetén épségbe megúszza.
Most már a tetőteret is beépítették, de valamikor azt hiszem 15 lakás volt a házban, legalábbis a legnagyobb házszám azt hiszem 15, vagy lakásszám a második emeleten, tehát 15 lakás népe elfért abban a légópincébe, hogy emlékszel?
Sűrűn voltunk, és ráadásul nekünk is például volt itt olyan rokonunk, aki nem is itt lakott, de menekült a különböző háborús csatározások és egyebek elől, a Németvölgyi úttól is jött valaki, meg a Klistán utcából is jött hozzánk is 2-2 ember, úgyhogy voltunk nagyon sokan, nyugodtan mondhatom, a pincébe, hát sok jó ember kis helyen elfér. Volt a pincén belül egy olyan elkerített rész, ahol egy WC volt tulajdonképpen, mert tényleg volt benne vízzel öblítési lehetőség, hát ez volt az egyetlen, ami összkomfortot jelentett, és van egy érdekessége a háznak, nem tudom, arról te tudsz-e, látta, de ha nem, akkor készséggel megmutatom, hogy egy olyan szellőző nyílása van, ami kimondottan ilyen légoltalmi célokat szolgál, ez azt jelenti, hogy kanyarba megy a fény, ha el tud indulni, és az udvaron, vagy kint nem lehetett látni, hogy itt bent egyáltalán világos van, vagy se. Tehát ez egy ilyen érdekesség, mert ez kevés házba található, ehhez hasonló.
Ugocsa utca hogy nézett ki? Ugocsa mozi volt, ma már nincs, erről ismert a külvilág számára nagyjából még a régiek között a környéken ez az utca, vagy Budán ez egy jó kis mozi volt, és különlegessége volt. Azt hiszem, hogy még nyitható volt a teteje, tehát szellőztetni is lehetett 2 előadás között. Arra épült ez a ház, itt van a szemközti oldalon. Mi volt még érdekessége ennek az utcának, boltok?
Magának a mozinak talán az volt a jelentősége, hogy tényleg komoly filmeket vetítettek, rendes filmeket, nyugodtan mondhatom, szüleim is jártak oda. Lehet, tudom, hogy még egyszer egy ilyen pezsgős sorsoláson nyertek is egy pár üveg pezsgőt, ezt ugye hallomásból tudom, én nem láttam, nem fogyasztottam. Ami viszont tény, és ezt már nem úgy mondom, hogy én láttam, csak a következményeit, amikor az utcánkban harcok mentek, és több ló is itt elpusztult, azokat zömmel oda húzták be, és ott egyrészt kimérték, másrészt pedig elföldelték. A mozinak a bejárati részéhez, ahogy megy lejtős szakaszon kellett magához a vetítőterembe bemenni, és oda földelték el egyrészt a megmaradt lómaradványokat, mert természetesen a húsellátás akkor egészen nehezen ment, ebből következik, hogy mindenki, amit tudott, abból darabokat hasított és feldolgozta. Még annyit tennék hozzá, hogy mert talán ez a idézőjelben mondom, összkomforthoz hozzátartozik, hogy az időtájt a Hertelendi utca és a Márvány utcát összekötő házba, az egy katonai ház volt, most is még van a kapu fölött egy fekvő katona, ha igaz, és ott volt vízvezeték. És ez az óriási előnyt jelentett, mert az, mivel honvédségi ház volt, az nem a normál vízrendszeren volt rajta, ebből következik, hogy ott álltak sorba felnőttek a különböző edényeikkel, és vitték haza a vizet, kik merre láttad.
Hova jártatok, templomba?
Hát a keresztelésemre én nem emlékszem. Valószínű, hogy a sportkórház területén volt egy kápolna, ami bombatalálatot kapott és tönkrement természetesen. Lehet, hogy oda vittek, de az is lehet, hogy a Krisztina városi templomba történt a keresztelésem. Inkább azt mondanám, hogy az volt a valószínű. Tehát ott kereszteltek, és amit még hozzá tudok tenni, hogy templomba oda jártunk egy rövid ideig, és utána a szüleimmel együtt a Csörsz utcai kápolnába. Ez a Csörsz utcai kápolna egy vámház volt, mert egész pontosan, most nem akarnám részletezni az elődé, mert körülbelül a negyedik helye volt már rövid időn belül annak a misézőhelynek ez a Csörsz utcai vámház, de oda telepítették ki a sportkórház területéről, és oda jártunk. Ott volt többek között a esküvünk is, és a bérmálkozás pedig az a Krisztina városba volt lent, a Havas Boldogasszony templomban.
Ez a Csörsz utcai kápolna, amely ma már nem létezik, ennek a jogutódja ehelyett kapott lehetőséget az egyház a 70-es évek végén, 80-as évek elején, hogy a Tátos utcai kápolna megépüljön, amelynek az egyházközségi értesítőjét, vagy templom értesítőjét szerkesztetted sok éven át, ugye?
Igen, tulajdonképpen közel 32-33 éven át én a gondnoka is voltam a templomnak, úgyhogy több atyát szolgáltam ki, de igazából csak kettőt, mert természetesen többen miséztek ott, egész jó kapcsolatunk is volt velük, de hát a Balinszky Imre atya volt az, aki hosszú-hosszú éveken át, és utána még én a Matolcsi Kálmán atyával is együtt voltam, együtt dolgoztunk hosszú éveken keresztül.
Hova jártál? Elemibe?
A Márvány utcában volt egy általános iskola.
Fiúosztályba jártál? Akkor még nem volt koedukáció, ugye?
Így van, akkor még abszolút nem volt. Sőt, még a gimnáziumot is végig csak fiúosztályba jártam.
Melyik gimnázium?
Petőfi. Volt Verbőci, aztán utána Petőfi lett, sőt a mai napon is Petőfi, úgyhogy ez a Horváth kertben rend. Ebbe a gimnáziumba jártam 4 évet, a Márvány utcai általánosban 8 évet, és utána családi okok miatt nem kerültem egyetemre véletlenül se, hanem a Csörsz utcai műszaki iskolába, az Inas iskolába tanultam ki az optikai és finomágyi műszerészetet.
A családi okok, nem tudom, hogy pontos megfogalmazása, bélistázottak voltatok? Tehát a politikai okból nem tanulhattál tovább, nem? Nem a család miatt, hanem mert a család szemet szúrt a rendszernek?
Igen, mondhatjuk így is természetesen, X-esnek számítottam, akkor ez egy külön fogalom volt, ezek a megbízhatatlan embereknek a csoportja, és hát éppen ezért nem sikerült technikumba sem beiratkozni, nyugodtan mondhatom, technikumba se vettek föl, tehát a gimnázium is csak külön protekcióval, szó szerint mondhatom, édesapámnak ugyan a múltját teljesen elismerték, mert ő hadbíró alezredes volt, ebből következik a hortíz időszakba, és hát emiatt minket nem vettek föl, se a nővéremet, se engem iskolába, és nyugodtan mondhatom, hogy a általános iskolámnak az igazgatója volt az, aki úgy nyilatkozott, hogy azt nem engedheti meg magának, hogy sehova én nem menjek tovább, mert a bizonyítvány, hát ez kitűnő volt, tehát ez nem, de ő volt az, aki bekérhette édesapámat az összes papírjával, és akkor ő intézkedett, hogy merre, hol, azt nem tudom, de így kerültem a Petőfi gimnáziumba, hogy ő ezt elintézte.
iskolai hittan volt még a te idődben?
Igen, az általános iskolában a harmadik osztályig biztosan tudom, de talán még a negyedikben is elkezdődött, de azt abban maradt.
Mikor érettségiztél?
1958-ban.
Petőfi gimnázium 1956, tehát nyilván nem jártatok iskolába a forradalom napjaiban, de egy ulcsoszcai lakóként és nem pesti fiúként, hanem budai fiúként, hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
Voltak osztálytársaink, akik aktívan bekapcsolódtak a különböző harcokba, volt, aki meg is sérült, hál' Istennek halálos baleset nem történt, vagy haláleset. Amit még tudok ehhez az állapothoz hozzátenni, hogy volt egy olyan osztálytársunk, aki a déli vasút környékén lakott, és ők kimentek akkor, amikor a tankokat várták, és a vagonokat tologatták innen. Na most ez a szegény fiú, ez ahogy egyik vagonról a másikra átugrott, hogy ment a vonat, na most ez nem úgy kell két ment a vonat, hanem hogy tolták a vagonokat, és neki a térd alatt levágta a lábát, pedig egy nagyon jó tornász fiú volt, úgyhogy nagy kár volt érte, de hát ez lett a sorsa. Azóta szegény, már meghalt, tehát nincs köztünk.
Még a közlekedésről kérdeznélek, ma már kevesen tudják, hogy volt egy 60-as villamos is itt a környéken, és volt 2-es busz, meg 4-es busz, most már azoknak sincs nyoma, legfeljebb jogutódja a 105-ös révén.
2-es autóbusz az például jött le a hegyről, tehát az a Szabadsághegy névre, vagy keresztelt Schwabhegyről, jött le a busz, és a Kis János Altábornúgy utcán végigment az Alkotás utcáig. És
most fordul egyet az Ugocsa utcába, akkor nem?
Így van, akkor tovább ment a Kis János, az most ebbe az irányba egy irányú, Alkotás utca felől, de akkor a busz még javába arra ment, és a sarkon fordult rá az Alkotás utcára, akkor ment egy utcányit arra, és úgy ment tovább a Márvány utcai Kis híd felé. Tehát ez nekünk olyan szempontból volt praktikus, főleg gyerekeknek, hogy az utcába vidáman tudtunk játszani, mert itt nagy ritkán egy-egy lovaskocsi esetleg fát szállított, vagy sört, vagy valamit, de különben jelentős forgalom nem volt. Számunkra az volt a sokkal szomorúbb, amikor itt kanyarították a buszt, és az a háznak az állagán is sokat rontott, hogy általában itt a kanyarba gázt tudtak adni a pilóták, és ezáltal úgy remegett az egész ház, hogy a csillár is csörögött, meg ehhez hasonló gondok voltak. Ez volt az autóbuszos közlekedés, aztán ebből lett a 4-es, aztán abból a 105-ös, hogy ezt te is említetted. Na most a 60-as villamos, az pedig a 59-es sínjein ment egészen föl a Jagelló út elejéig, és akkor a déli pályaudvarnál kanyarodott vissza. Ez azt jelenti, hogy ott volt egy ilyen mozdonyfordító annak idején, tehát nem így nézett ki a déli pályaudvar, mint hogy most, és a mozdonyfordítónak a emelvénye alatt kanyarodott, és úgy ment az Erzsébet híd felé.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Archív műsort hallhattak Pap Gézáról, aki 87 éves korában hunyt el, 30 éven át volt templomgondnoka a budai Tátos utcai templomnak. Rendszeres résztvevője volt a sajtóapostolok találkozóinak, lévén a templom újságját ő szerkesztette szintén évtizedeken át. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató az eukarisztia liturgiájáról beszélget a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai órán a legszorosabb kötelékről beszélgetünk, de mielőtt még hozzákezdenénk a téma kibontásához, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen jelzők jutnak eszetekbe a bárányról.
Szerintem a tisztaságot, illetve az ártatlanságot és a kedvességet fejezi ki.
Sokféle emberi kapcsolatunk van, és akkor alakul át egy emberi kapcsolat barátsága, amikor beszélünk egymásnak a magánéletünkről, megosztjuk a másikkal személyes gondolatainkat, érzéseinket. Minél nagyobb a szeretet, annál többet mutatunk önmagunkból. A legnagyobb szeretet az, hogy teljesen oda ajándékozzunk magunkat annak, akit szeretünk. És Jánosnál olvashatjuk, hogy a szeretet sebezhetővé tesz. Nem tudom, hogy hogyan tudjátok ti értelmezni ezt a mondatot. Valóban, ha megszeretünk valakit, akkor sebezhetővé válunk?
Igen, mert ezáltal ugye elvárjuk azt, hogy szeretve legyünk, hogy jó dolgok történjenek, és ilyenkor lehetnek a legnagyobb bukások, és ez nagyon nehéz felfogni, mert hozzá vagyunk szokva a szeretethez, hogy számíthatunk valakire, és ilyenkor fáj a legjobban a kudarc.
És az is, hogyha szeretek valakit, akkor nyilván az áldozatokkal jár, és onnantól fogva nem én vagyok a fontos, hanem a másik, és hogyha viszont ilyen szempontból valaki fájdalmat okoz nekünk, akkor azt nagyon nehéz feldolgozni, mert hogyha egy olyan ember okoz fájdalmat, akit nem ismersz és nem szeretsz, úgymond, és nem engedtél magadhoz közel, akkor nem is sérülsz meg. És az emberi kapcsolatoknak ez a nagyon nagy kérdése, hogy közel merd-e engedni magadhoz a másik embert, mersz-e kötődni másokhoz, és hogyha kötődsz, akkor várhat-e téged csalódás, vagy mennyire bízzál meg a másikban. Én azt látom, hogy most közületek, vagy a ti korosztályotoknak ez az elköteleződés is nagyon nagy problémája, illetve az, hogy talán nem mertek elköteleződni, nem mertek szeretni, nem mertek közel kerülni egymáshoz. Így van ez, Viki, vagy te hogy látod?
Szerintem ez teljes mértékben így van, és én ezt magamon is látom, hogy esetleg egy új emberrel barátkozunk, vagy bármi ilyesmi, vagy új emberekkel találkozunk, sokkal nehezebb nyitni a másik felé, és én is úgy érzem, hogy egyszerűen nem akarok neki elmondani semmit, ami velem kapcsolatos. Lehet, hogy ő egy jó ember, mégis úgy érzem, hogy nem szeretném, hogy tudja, és inkább azoknak beszélek az érzéseimről, vagy a problémáimról, akikben igazán megbízok, akiket régebb óta ismerek. És ezért ez így nagyon nehéz.
Van azonban valaki, aki megígérte nekünk, hogy itt lesz velünk, és hogy odaadta önmagát egyszer és mindenkorra értünk a kereszten, és ez a Krisztus minket minden vasárnap a közösség ünnepén vár minket vendégségbe, hogy részesüljünk az ő ajándékában, ami nem más, mint saját maga. Ahogy az előző héten már beszélgettünk a Szent Misének az ige liturgiájáról, most már az eukarisztia liturgiája résznek az átbeszélése vagy megbeszélése, a részleteinek a megbeszélése következik. Arról fogunk most beszélni, hogy a mise második részében hogyan van jelen velünk az Isten. Tehát a Szent Mise első részében az igén keresztül, tehát a Biblia üzenetén keresztül szólt hozzánk az Isten, és most megnézzük, hogy hogyan mélyül el a Szent Mise, és hogyan tudunk mi az Úr asztalához járulni, hogy utána Krisztus testét magunkhoz vegyük, és hogyan tud ő velünk lenni. Tehát ott tartunk, hogy Isten velünk akar lenni, és hogy az eukarisztikus imában a Szentlélek ereje Krisztus testévé és vérévé változtatja át a kenyeret és a bort. Igen ám, de hogy ez nem szemmel látható módon történik, mert úgy tanultuk és úgy hisszük, hogy ehhez kell a legnagyobb hit, hiszen ezt a szemünkkel nem látjuk. És nem azért történik mindez, hogy bámulattal leboruljunk az oltár előtt, és Jézus nem csak az oltáron szeretne velünk lenni, hanem részese szeretne lenni az életünknek. Erre pedig a legközvetlenebb utat választja, meghív minket, hogy együnk a kenyérből és igyunk a borból, így egyesül velünk. Tehát a legszorosabb közösség jön létre közte és köztünk. Magyar nyelven a találkozásnak ezt a nagy pillanatát hogyan hívjuk?
Szentáldozásnak.
Ez a szentáldozás kétféleképpen történhet.
Egy szín vagy két szín alatt történhet. Amikor egy szín alatt, akkor az ostjával áldozunk, két szín alatt pedig az atya belemáltja a borba az ostját.
Amikor egy számunkra fontos személlyel találkozunk, hosszan készülődünk, megmosakszunk, megfésülködünk, felvesszük a legszebb ruhánkat, ez a készület néha sok-sok percig eltart. Ezzel is kifejezzük, hogy szeretjük és tiszteljük a másikat. Ugyanígy van ez a szentmisében is, hiszen Jézus már jelen van az oltáron, a kenyérben és a borban, mi pedig még elvégezzük az utolsó úgymond simításokat, hogy teljesen ráhangoljuk a lelkünket Jézusra. Azt szeretnénk, hogy a találkozásunk a lehető legszebb legyen. Ezért közösen elimádkozzuk azt az imát, amit Jézus tanított az apostoloknak. Miről szól ez az imádság?
Tanultunk arról, hogy miként tanította meg Jézus a mi atyánkat a hegyi beszédben. Ez azért volt fontos számára, mert így tudta elmondani a legfontosabb üzenetet. Az Isten atyaként szeret bennünket. Jézus minden nap így élt. Én és az atya egy vagyunk. Ez volt az erőforrása, ez volt vigasztalása a nehéz percekben. Végig tudta, hogy az atya szeretete kíséri, ezért nem félt a legborzalmasabb dolgoktól sem. Még a keresztván is ki tudta mondani, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, vagyis végtelenül bízom benned, teljesen rád bízom az életemet.
Azért imádkozzuk újra meg újra a mi atyánkot, hogy mi is átérezzük, hogy milyen jó az atya gyermekeiként élni. Hiszen Isten eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, ezért hát mi is rábízzuk magunkat az atyára, és ugye Jézus azt mondta, hogy amit ketten-hárman kértek az én nevembe, akkor ott leszek köztetek én is, és gondolj bele, hogy a szentmisén, amikor együtt fohászkodunk, és együtt emeljük imára a kezünket, és együtt mondjuk azt, hogy bocsássunk meg egymásnak, ebbe óriási nagy erő van, lelki erő, hogy az imádságnak kézzel fogható ereje nyilvánul meg azokban az ima meghallgatásokban, amelyek ezekben a közös imádságokban rejlenek. A kiengesztelődés miért is fontos? Jézus tanított már erről. Hogyan tanított erről, Melanie?
Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy az embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajáld fel ajándékodat. A mi atyán kapcsán is emlékeztet minket, ha megbocsátjátok az embereknek, mit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. Ezért hát nem találkozhatunk Istennel addig, amíg bárkivel is haragba vagyunk.
Mit tegyünk ezért? Hogyan cselekedjünk, hogy Istennel találkozhassunk? Mit kell tenni ahhoz, hogy a kiengesztelődés megtörténjen?
Bocsánatot kell kérnünk, és nekünk is meg kell bocsátanunk a másik embernek. Ez a belépő Jézus lakomájára.
Szent Péter többször is ezt írja a leveleiben, köszöntsétek egymást szent csókkal. Mit jelent ez a furcsa mondat? Itt valóban ilyen csókról van szó?
Valójában a szeretet a jó szándék és a barátság kifejeződéséről van szó. A családon belül a barátok között mi is szoktunk puszítani egymásnak, esetleg kezet fogunk, átöleljük egymást, vagy összeérintjük az arcunkat. Ez azt jelzi, hogy mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, vagyis testvérként elfogadjuk egymást.
Ezután következik a számomra a Szent Misének az egyik leggyönyörűbb része, amikor együtt énekeljük az Isten báránya az Agnus Dei című éneket, amely a szép bibliai hagyomány nyomán arra emlékeztet minket, hogy Jézus a mi húsvéti bárányunk. Mit jelent ez, Viki?
Keresztelő Szent János szavai szerint, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Azaz, Jézus keresztáldozata tesz minket szabaddá a rossztól, a gonosztól. Ő a mi szabadítónk. Azt is tudjuk, hogy a világ utolsó napján Jézus végleg le fogja győzni a gonoszt. Ezt a nagy diadalt és ünnepet a bárány mennyegzőjének nevezi János apostol. Amikor a Szent Misén a kenyérben és a borban Krisztussal találkozunk, valójában olyan, mintha mi is ezen a lakomán vennénk részt. Itt és most átéljük, hogy milyen lesz a jövő.
Közvetlenül az áldozás előtt azt a fohászt mondjuk el, amellyel a római százados fordult Jézushoz. Mi ez a mondat?
Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj a házamban. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul.
Az előkelő katona a szolgája gyógyulásáért, életéért könyörgött a mesterhez. Mi a saját gyógyulásunkért életünk jobbá válását, gyógyulását kérjük Jézustól, azt mondjuk, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. A Szent Misének a legszemélyesebb pillanata, amikor egyé válunk Jézussal. Magunkhoz vesszük a kenyeret, ami valójában Krisztus teste. Amikor a pap e szavakkal felemeli nekünk az átváltoztatott szentostját, akkor mit felelünk neki?
Amen. Hiszem, hogy így van, biztos vagyok benne, hogy ez az apró ostya valójában Jézus, aki annyira szeret engem, hogy örökre velem akar lenni.
Az áldozás után egy kis időt csöndes imában töltünk, mintha négy szem közt beszélgetnénk Jézussal, aki beköltözött az életünkbe. Ezután egy közös imádsággal folytatódik a liturgia. A pap azért könyörög, hogy a szent áldozás mindannyiunk életébe kifejtse a hatását, ezt követi a záró áldás, annak a pillanata, amikor minden eddig elmondott imádságunkat Isten szeretetével pecsételjük meg. Legvégül pedig hogyan köszön el a pap és hogyan bocsát el minket.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével. A latin mondat egy olyan üzenetet is hordoz, amelyet nehéz lefordítani magyarra. A lényegét így lehetne visszaadni. Közösségre léptetek Istennel, szeretete beköltözött az életetekbe. Ne feledjétek, ez nem csak ajándék, de küldetés is. Isten meghívott titeket arra, hogy megosszátok ezt a nagy örömet minden emberrel. Bátran hirdessétek, Isten közel jön hozzánk. Szeretete megment és megszabadít minket. Nem történhet ennél szebb dolog velünk, tehát küldetésetek van, menjetek.
Így van, és ezek nagyon-nagyon fontos szavak, hiszen ez a küldetés az egész világ felé szól, minden ember felé, bárkivel, akivel találkozol, hiszen te Krisztussal együtt éled a mindennapjaidat, a szent áldozásban Krisztus a te szívedbe költözött, és ott is marad veled. És bárhová mész, ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindenhol ott van veled az Úr Jézus. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e az első szent áldozásotokra, és milyen élmény maradt meg ebből?
Igen, én negyedik osztályos voltam, amikor első áldozó voltam, és emlékszem, hogy már nagyon vártam, hogy én is részesüljek ebben a szentségben, és nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy mennyiségű örömet éltem át. Könnyebbnek éreztem magamat sokkal, amikor először áldoztam.
Azóta mennyire része a te életednek az, hogy szent áldozáshoz járulsz?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és szükségem van rá, hogy áldozzak.
Viki, te emlékszel az első áldozásodra?
Igen, én is emlékszem, nekem is negyedik osztályban volt. Emlékszek rá, hogy nekem is nagyon jó érzés volt, főleg az előtte lévő gyónás, nekem az volt a legjobb, mert tényleg nagyon furcsa lehet egy olyan embernek ezt elmagyarázni, aki például nem hisz a gyónásban, meg magában ebben az egész vallásban, de tényleg olyan érzés volt, mintha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mintha tényleg minden terhet letettem volna a vállamról, ami eddig azt nyomta, és emlékszem, hogy azelőtt még volt azt hiszem egy egyhetes hittantábor, amiben erre az első áldozásra készültünk, és nekem az is nagyon jól telt.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gazdag lelki életetek volt már gyerekkorotoktól kezdve, és ilyen mélységgel megértettétek azt, hogy mennyire fontos az, hogy Krisztus a szívetekbe költözzön, és annak is nagyon örülök, hogy úgy érzitek, hogy fel voltatok erre készülve. Ez az első szent áldozás valóban a Krisztussal való kapcsolatnak az elmélyülésének az első állomása csupán, hiszen innentől fogva még inkább át tudja járni a ti életeteket a Krisztus szeretete, és az, hogy megértsétek, hogy őt közelről hogyan lehet megismerni, és hogy tud a mindennapi életeteknek a részévé válni Jézus Krisztus és az ő belé vetett hit. És hát nekem az egyik nagyon-nagyon nagy pillanat számomra minden egyes szentmisén, ahogy nagyon sokszor elmondtam már, az egyik az, amikor a szent vagy szent vagy szent vagy éneket az angyali seregekkel együtt énekelhetjük. Én azt nagyon-nagyon szeretem. És akkor az olyan nagy pillanat, amikor azt mondod, hogy én nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És ugye ennek a hátterét is ismerni kell, hiszen ez egy pogány százados volt, aki ekkora hit tisztel tudta mondani azt, hogy nem kell, hogy begyere a házamba, én tudom és hiszem, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, és számomra minden egyes szent misébe ez a mondat ugyanazt jelent, hogy én most is hiszem azt, Krisztus, hogy te vagy a megváltó, te vagy a messiás, te vagy az én szabadítóm, és én így megyek oda, és így teszem ki a tenyeremet, hogy utána én Krisztust vehessem magamhoz. Van még egy imádság, amit hittanóránk végén szeretném, hogyha ez az én gyerekkorom, és a szentáldozások végén szoktuk ezt imádkozni. Talán sokan ismerik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Krisztus teste, szentelj meg engem, Krisztus lelke, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kín szenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedj magadtól elszakadni engem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér,
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat